Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szilágyi Mária vagyok, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Sziklára építünk című műsorunkban. A mai adásban ismét Rómába, a Circus Maximusban zarándokolunk, ahol 2018. augusztus 11-én közel 100 000 olasz fiatal találkozott a pápával az októberi ifjúsági püspöki szinódusra való lelki készület jegyében. A találkozó célja az volt, hogy együtt imádkozzanak, hogy megkérdezzék Ferenc pápát a számukra fontos kérdésekről, és hogy válaszaitól és a záró beszédétől megerősödve térjenek vissza otthonaikba. Az imavirasztás keretében a Szentatyával eltöltött órákban tanúságtételek hangzottak el, imádságok és énekek kíséretében zenei előadó művészek közreműködésével. A fiatalok kérdéseket intéztek a pápához, aki a tőle megszokott közvetlen hangon válaszolt a felvetett nehézségekre. A beszélgetés ismertetése két műsoridőt vesz igénybe, az első részt a múlt vasárnap hallhatták a kedves hallgatók. Most hallgassuk meg a fiatalokkal folytatott beszélgetés második részét.
Santo Padre.
Szentatya.
Sono Martina.
Martina vagyok.
Edo 24 anni.
24 éves.
Qualche tempo fa un professore.
Nemrég az egyik tanárom elgondolkodtatott azon, hogy a mi nemzedékünk még arra sem képes, hogy eldöntse, melyik tévéműsort nézze. Képzeljük el, hogyan vállal életre szóló elkötelezettséget. Tényleg nehezen mondom ki, hogy jegyes vagyok. Inkább azt mondom, hogy vagyok. Az egyszerű. Kevesebb felelősséggel jár, legalábbis mások szemében. De a mélyben erős vágyat érzek arra, hogy már mostantól közös életet tervezzek és építsek, felteszem hát magamnak a kérdést. A hiteles kapcsolatok összeszövésének a vágyát és a családalapítás álmát miért tekintik kevésbé fontos dolognak másoknál, és miért kell azokat alárendelni a szakmai önmegvalósításnak? Úgy veszem észre, hogy a felnőttek ezt várják tőlem, és mindannyiunktól. Először legyen foglalkozásunk, és aztán kezdjünk el személyek lenni. Olyan felnőttekre van szükségünk, akik emlékeztetnek minket arra, hogy milyen jó kettesben álmodni. Olyan felnőttekre van szükségünk, akik türelmesen mellettünk állnak, és így megtanítanak minket arra, hogyan álljunk a másik mellett türelemmel. Akik mélyen meghallgatnak minket, és megtanítanak meghallgatni másokat, ahelyett, hogy mindig nekünk legyen igazunk. Szükségünk van hivatkozási pontokra, amelyek szenvedélyesek és együttérzőek. Szent Atya! Miért vannak a látóhatáron ritkán olyan felnőttek, akik irányadóak? A felnőttek miért veszítik el a társadalomnak, a kölcsönös segítségnek, a világ melletti elkötelezettségnek és a kapcsolatokban való elkötelezettségnek az értelmét? Miért van az, hogy ez néha a papokra és a nevelőkre is igaz? Azt hiszem, mindig megéri, hogy anyák, apák, barátok, testvérek legyünk egy életre, és nem akarom feladni ezt a hitemet.
Coraggiosa Martina, eh?
Bátor Martina, ugye? Megmozgatja a stabilitásunkat, és még micsoda tűzzel beszél. Kedvem lenne megkérdezni tőle, hogy nem aranyszájú Szent János unokahúga-e, úgy beszél, olyan erővel. Köszönöm. A választás, az önmagunkról való döntés a szabadság legmagasabb rendű kifejezésének tűnik. Választani és önmagunkról dönteni, és bizonyos értelemben az is. De a választásnak a fogalma, ahogy az manapság kifejeződik, a kötöttségek, elkötelezettségek nélküli szabadság fogalma, és mindig van valamilyen menekülési út. Választok, de... Martina az elevenére tapintott. Őt választani életre szólóan a szerelem választása. Itt is mondhatjuk például, választok, de nem most, hanem majd, amikor befejezem a tanulmányaimat. Őt választom, de ez a de megállít minket, nem enged tovább menni, nem enged álmodni, elveszi a szabadságunkat. Mindig van egy de, amely néha nagyobb, mint maga a választás, és meg is folytja azt. Így az történik, hogy a szabadság felmorzsolódik, és nem tartja meg az életre és a boldogságra vonatkozó ígéreteit. És akkor levonjuk a következtetést, hogy a szabadság is egy átverés, és hogy a szabadság nem létezik. Kedves fiatalok, mindegyikünk szabadsága nagy ajándék. Olyan ajándék, amelyet kaptál, és amelyet óvnod kell, hogy növekedjen. Hogy növekedjen a szabadság, hogy fejlődjön. A szabadság nem fogad el fél megoldásokat. És ő a legnagyobb szabadságra utalt, amely a szeretet szabadsága. Miért kell előbb befejeznem az egyetemi tanulmányaimat, és csak utána gondolni a szerelemre? A szerelem akkor jön, amikor akar, az igazi szerelem. Egy kicsit veszélyes a szerelemről beszélni a fiataloknak. Nem, nem veszélyes, mert a fiatalok jól tudják, hogy mikor van szó igazi szerelemről, és azt is, amikor szerelemnek sminkelt, egyszerű vonzódásról van szó. Ti ezt jól meg tudjátok különböztetni, nem vagytok ostobák. Ezért bátran beszélhetünk a szerelemről. A szerelem nem egy foglalkozás. A szerelem az élet, és ha a szerelem ma jön, miért kell várnom 3, 4, 5 évet, hogy növekedjen és tartósá váljon? És itt kérem a szülőket, hogy segítsék a fiatalokat az érésben, amikor eljön a szerelem, hogy a szerelem éretté váljon, és ne halasszák azt későbbre, mondván, nem, mert ha most megházasodsz, majd jönnek a gyerekek, és nem tudod felépíteni a karrieredet, és mi annyi erőfeszítést tettünk érted, mindnyájon hallunk ilyeneket. Az életben viszont mindig a szerelmet kell első helyre tenni, de az igazi szerelmet. és ebben meg kell tanulnotok különbséget tenni, mikor van szó igazi szerelemről, és mikor csak fellángolásról. Miért esik nehezemre kimondani, hogy jegyes vagyok, mondta Martina, vagyis felmutatni, megmutatni életemnek az új személyazonosító igazolványát, mert feltételekkel teli világban élünk. De van itt egy másik nagyon fontos dolog is. És most figyeljetek nagyon jól. Te meg akarsz házasodni? Hát akkor csináljuk azt, hogy így folytatod tovább az életedet, úgy teszel, mintha nem szeretnél, tanulsz, és aztán majd elkezdesz kettős életet élni. A szerelem legnagyobb ellensége a kettős élet, értitek? Vagy beszéljek világosabban? A szerelem legnagyobb ellensége nem csak az, ha nem engedjük most növekedni, ha várunk a karrier befejezéséig, hanem az, ha kettős életet élsz, mert ha elkezded megszeretni a kettős életet, a szerelem elvész, a szerelem elmegy. Miért mondom ezt? Mert az igazi szerelemben a férfinak is feladata van, és a nőnek is saját feladata van. Tudjátok, hogy mi a legnagyobb feladata a férfinak és a nőnek az igazi szerelemben? Tudjátok? A teljesség, a szerelem nem tűri a fél dolgokat, mindent vagy semmit. És ahhoz, hogy segíteni tudjuk a szerelem növekedését, kerülni kell a kiskapukat. A szerelemnek őszintének, nyitottnak, bátornak kell lennie. A szerelemben az egész testedet tűzbe kell tenni. Mi így mondjuk Argentínában. Van egy dolog a Bibliában, ami nagyon megérint engem. Azt mondja, hogy a világ teremtésének végén Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és azt mondja, férfinak és nőnek teremtette őket, mindkettőt saját képére és hasonlatosságára. Ez a szerelem. Amikor látsz egy házasságot, egy házaspárt, egy férfit és egy nőt, akik haladnak előre a szerelmi életben, ott Isten képe és hasonlatossága van jelen. Milyen az Isten? Mint ez a házasság? Ez Isten képe és hasonlatossága. Nem azt mondja, hogy a férfi Isten képe és hasonlatossága, és a nő Isten képe és hasonlatossága, nem. Hanem azt, hogy mindketten együtt Isten képe és hasonlatossága. Aztán így folytatódik az Új Szövetségben. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, hogy feleségével egy test legyen. Ez a szerelem. És mi a férfi feladata a szerelemben, hogy segítse a feleségét, vagy a mennyasszonyát, hogy az még inkább nő legyen, és mi a nő feladata a házasságban, hogy segítse a férjét, vagy a vőlegényét, hogy az még inkább férfi legyen. Ez mindkettőjük munkája, hogy együtt növekedjenek. A férfi nem tud egyedül növekedni a házasságban, ha nem segíti őt a felesége a növekedésben, és a nő nem tud növekedni a házasságban, ha nem segíti őt a férje a növekedésben. És ez az egység. Ezt jelenti az, hogy egy test, egy lesznek, mert egyik segíti a másikat növekedni. Ez a szerelem és a házasság eszménye, és te ezt akarod, nem? Gondoljátok, hogy egy ilyen eszményt, amikor érezzük, hogy igaz, amikor érett, későbbre kell halasztanunk más érdekek miatt. Ezt kell tennetek? Nem. Nem szabad. Kockáztatni kell a szerelemben, de az igaz szerelemben, és nem a szerelemnek sminkelt érzelmi fellágolásban. Megértettétek? És akkor fel kell tennünk magunknak a kérdést. Hol van az én szerelmem? Hol van az én kincsem? Hol van az, amit a legértékesebbnek tartok az életben? Jézus egy olyan emberről beszél, aki mindenét eladta, amilyen csak volt, hogy megvegyen egy nagy értékű igaz gyöngyöt. Ez a szerelem. Eladni mindent, hogy megvegyem ezt a nagyértékű igaz gyöngyöt. Mindent. Ezért a szerelem hűséges. Ha hűtlenség van, nincs szerelem. Vagy pedig egy beteg, vagy egy kicsi szerelemről van szó, amely nem növekszik. Eladni mindent egyetlen dologért. Jól gondolkodjatok a szerelemről. Komolyan gondolkodjatok róla. Ne féljetek a szerelemre gondolni, de arra a szerelemre, amely kockáztat, a hűséges szerelemre, arra a szerelemre, amely segíti a másikat növekedni, amelyben együtt növekednek. Gondoljatok a termékeny szerelemre. Miközben körbekocsiztam, láttam itt néhány kisgyermeket a szülei karján. Ez a szerelem gyümölcse, az igaz szerelemé. Vállaljatok kockázatot a szerelemért.
Santo Padre.
Szent Atya, Dario-nak hívnak, 27 éves vagyok, és betegápoló vagyok a palliatív gondozásban. Az életben kevés alkalommal néztem szembe a hit kérdéseivel, és ezen alkalmakkor megértettem, hogy a kételyek felülmúlják a bizonyosságot. A kérdéseimre kevéssé konkrét és nem kézzelfogható válaszokat kapok, sőt, néha azt gondolom, hogy a válaszok nem hihetőek. Meggyőződésem, hogy több időt kellene erre fordítanunk, de ez nagyon nehéz az ezernyi dolog közepette, amit naponta csinálunk, és nem könnyű olyan vezetőt találni, akinek ideje van a vitára és a keresésre. És aztán ott vannak a nagy kérdések. Hogyan lehetséges, hogy Isten, aki nagy és jóságos, ilyennek mondták nekem, megengedi az igazságtalanságokat a földön? Miért kell a szegényeknek és a kirekesztetteknek ennyit szenvedniük? A munkám naponta állít a halál elé, és látom, ahogy fiatal családanyák és családapák magukra hagyják saját gyermeküket, és ez felteszi bennem a kérdést, miért engedi meg ezt Isten? Úgy tűnik, hogy az egyház Isten szavának hordozója a földön, egyre jobban távolságtartóvá válik, és bezárkózik szertartásaiba. A fiatalok számára már nem elegendőek a fentről adott utasítások. Nekünk bizonyítékokra van szükségünk az egyház őszinte tanúságtételére, hogy elkísérjen minket, és hallgassa meg kételjeinket, amelyeket a mi nemzedékünk naponta feltesz magának. A hasztalan ünnepségek és a gyakori botrányok kevéssé hitelessé teszik az egyházat a mi szemünkben. Szent Atya, milyen szemmel tudjuk mindezt újraolvasni?
Dario, messo il dito nella piaga.
Dario az elevenére tapintott.
Ha ripetuto più di una volta.
És többször is megismételte a miért szót.
Non tutti perché hanno risposto.
Nincs minden miértre válasz.
Non tutti.
Nincs mindegyikre válasz. Figyeljetek jól, nincs mindegyikre válasz. Miért szenvednek a gyermekek például? Ki tudja ezt megmagyarázni nekem? Nincs rá válaszunk. Csak akkor találunk némi választ, ha a megfeszített Krisztusra és az ő anyjára tekintünk. Ott találunk utat ahhoz, hogy megérezzünk valamit a szívünkben, ami választ lehet. A mi atyánk imában van egy kérés. Ne vigy minket kísértésbe. Ezt az olasz fordítást nemrég az eredeti szöveg pontos fordítása szerint kiigazították, mert így félreérthető volt. Az Atyaisten vihet minket kísértésbe? Be tudja csapni a gyermekeit? Éppen ezért a helyes fordítás ez. Ne hagyj el minket a kísértésben. Tarts vissza attól, hogy rosszat tegyünk. Szabadíts meg a gonosz gondolatoktól. Néha szavak, még ha Istenről szólnak is, elárulják az ő szeretet üzenetét. Ezt megismétlem. Néha a szavak, még ha Istenről szólnak is, elárulják az ő szeretet üzenetét. Néha mi vagyunk azok, akik eláruljuk az evangéliumot. És ő erről beszélt, arról, hogy eláruljuk az evangéliumot. Azt mondta, úgy tűnik, hogy az egyház Isten szavának hordozója a földön, egyre jobban távolságtartóvá válik, és bezárkózik a szertartásaiba. Erős, amit mondott, ítélet mindnyájunkról, de különösen mondjuk így a pásztorokról, ítélet rólunk, a megszentelt életet élőkről. Azt mondta nekünk, hogy egyre jobban távolságtartóak vagyunk, és bezárkózzunk szertartásainkba. Hallgassuk ezt tisztelettel. Nincs mindig így, de néha igaz. A fiatalok számára már nem elegendőek a fentről adott utasítások. Nekünk bizonyítókokra van szükségünk az egyház őszinte tanúságtételére, hogy elkísérjen minket, és hallgassa meg kételjeinket, amelyeket a mi nemzedékünk naponta feltesz magának. És azt kéri mindnyájunktól, pásztoroktól és hívektől, hogy kísérjünk, hallgassunk meg, tegyünk tanúságot. Ha én, mint keresztény, legyen az világi hívő, pap, szerzetes nővér vagy püspök, ha mi, keresztények, nem tanuljuk meg meghallgatni a szenvedéseket, meghallgatni a problémákat, csendben maradni, és hagyni a másikat beszélni, és meghallgatni őt, sosem fogunk tudni pozitív választ adni. És a pozitív választ sokszor nem szavakkal adjuk. Úgy kell választ adnunk, hogy önmagunkat tesszük kockára a tanúságtételben. Ahol nincs tanúságtétel, ott nincs a Szentlélek. Ez komoly dolog. Az első keresztényekről azt mondták, nézzétek, mennyire szeretik egymást, mert az emberek látták a tanúságtételt, tudtak meghallgatni, és aztán úgy éltek, ahogy az evangélium mondja. Kereszténynek lenni nem egy státusz az életben, nem egy kitüntető státusz. Köszönöm, Uram, hogy keresztény vagyok, és nem vagyok olyan, mint a többiek, akik nem hisznek benned. Nektek tetszik ez az ima? Nektek? Nem. Nem hallom. Tetszik? Nem. Ez a farizeus, a képmutató imája. Így imádkoznak a képmutatók. Szegény emberek nem értenek semmit. Nem jártak katekézise, nem jártak katolikus iskolába, nem katolikus egyetemen tanultak, de szegény emberek. Ez keresztény dolog? Keresztény dolog, vagy nem? Nem. Nem, ez megbotránkoztat. Ez bűn. Köszönöm, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint a többiek. Én járok vasárnap misére, ezt és ezt teszem, rendezett az életem, gyónok, nem vagyok olyan, mint a többiek. Ez keresztény dolog? Nem. A tanúságtételt kell választanunk. Egyszer, amikor fiatalokkal ebédeltem együtt Krakóban, egy fiatal ember azt mondta nekem, van egy problémám az egyetemen, van egy agnosztikus hallgatótársam. Mondja, atyám, mit kell mondanom ennek az agnosztikus társamnak, hogy megértessem vele, hogy a miénk az igaz vallás. Azt mondtam, kedves, az utolsó dolog, amit tenned kell az, hogy mondasz neki valamit. Kezdj el keresztényként élni, és ő lesz az, aki megkérdezi majd, miért élsz így.
Continuava Dario.
Dario így folytatta. A hasztalan ünnepségek és a gyakori botrányok kevéssé, hitelessé teszik az egyházat a mi szemünkben. Szent Atya, milyen szemmel tudjuk mindezt újraolvasni? A formális, nem tanúságtevő egyház botránya a magába zárkózó, nem kilépő egyház botránya. Neki minden nap ki kell lépnie önmagából. Akár elégedett, akár szomorú, ki kell lépnie, hogy megsimogassa a betegeket, hogy palliatív gondozást nyújtson, amelyek kevésbé fájdalmassá teszik a betegek átmenetét az örökkévalóságba. Ő tudja, mit jelent kilépni önmagából, menni a többiek felé, átlépni azokon a határokon, amelyek biztonságot nyújtanak nekem. Jézus megtanítja nekünk a kilépésnek ezt az útját, hogyan lépjünk ki önmagunkból. A tanúságtétel útját. És a mi egyházunkban van botrány, mert bűnösök vagyunk. A jelenések könyvében van egy szakasz, ahol Jézus azt mondja, kopogtatok az ajtón, ha kinyitjátok, belépek, és veletek étkezem. Jézus be akar lépni hozzánk. Én sokszor gondolok arra, hogy Jézus kopogtat az ajtón, de belülről, hogy engedjük őt kimenni, mert mi sokszor, ahelyett, hogy tanúságot tennénk, fogajként zárva tartjuk őt, formalizmusunkban, bezártságunkban, önzésünkben, klerikális életmódunkban. A klerikalizmus, mely nem csak a klerikalikusra jellemző, olyan magatartásforma, amely mindannyiunkat érint. A klerikalizmus az egyház perverziója. Arra hívlak titeket, hogy kérjétek meg Dáriót vagy valaki mást, hogy végezze ezt a munkát, hogy legyen képes kilépni önmagából, és tegyen tanúságot. Aztán gondolkodjunk el. Amikor azt mondom, hogy az egyház nem tesz tanúságot, ezt magamról is elmondhatom? Én tanúságot teszek? Ő mondhatja, mert tanúságot tesz minden nap a betegek között. De én mondhatom, bármelyikünk kritizálhatja azt a papot, azt a püspököt, vagy azt a másik keresztényt, ha mi magunk nem tudunk kilépni önmagunkból, hogy tanúságot tegyünk. Kedves fiatalok, és ez az utolsó dolog, amit mondok. Jézus üzenete, az egyház tanúságtétel nélkül csak füst. Köszönöm. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Elköszön a tolmács műsorszerkesztő Szilágyi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sziklára építünk. Válogatást hallottak Ferenc pápa tanításaiból.